Egy nagyon aktuális téma jött elém ezen a ma délutánon. Ismertem mindig történet, sőt a közelmúltban többször is előkerültek ezek a történetek, tehát Lukács 24-ből olvasok elsősorban. Lukács 24, 13-tól. És én már azok közül ketten mennek vala egyenazon a napon egy faluba, mely Jeruzsálemtől 60 futamnyira valamelynek neve valami Mós. És beszélgetnek maguk között mindazokra, ami történtek, és olyan, amit beszélgetnek és egymástól kérdezősködnek. Maga Jézus hozzájuk menvén velük együtt megy vala az úton, de az ő személyek visszatartottatoszhatják, hogy őt meg ne ismerjék. Mondta pedig nekik, micsoda szavak ezek, amelyeket egymással váltatok, jártatok, és miért vagytok szomorúak? Felevén pedig az egyikének neve Kleofás, mondta, csak te vagy a jövő Jeruzsálembe, és nem tudod, mi némi dolgok lettek abban a napokon. És mondta neki, micsoda dolgok, hanem pedig mondták neki, amelyek esélynek a názáretbeli Jézuson, aki proféta a cselekedekben és beszédben, hatalmas Isten előtt, és az egész nép előtt. És mi módon adták őt a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és megfeszítik. Aztán megyek tovább a következő, amit olvasni szeretnék, apostolok cselekedeteiről írott könyvnél, méghozzá az első fejezetnek a 9-től. Mikor ezeket mondta az ő látogra felmeltetés, felfogva előtt a szemeik előtt, és amint szemeit az égre függesztették, mikor ő elméne, én meg két férfi amott meg melletti fehér ruhá, állott meg melletti fehér ruhában, kik szólították, galileai férfiak, mit álltatok nézve a mennybe, ez a Jézus, akit felvitettek tőletek a mennyben, aképpen jöjj el, és miképpen láttátok őt felmenni a mennyben. Akkor megtérnek Jeruzsálembe, mely hivaték Olajfák hegyének, mely Jeruzsálem mellett van, egy szombatnapi jár a földre. És amikor bementek, felmennek a felső házba, ahol szállva vannak Péter, Jakab, János, András, Filip, Tamás, Bertalan, András, Máté, Jakab, Alfeus fia, és Simon, az Zélote és Júdás, a Jakab fia, ezek mindnyáján egy szívvel, lélekkel foglalatosak valának az asszonyokkal és Máriával, Jézusnak a anyjával, és az ő atya fiaival együtt. Továbbiakban pedig olvasom még a többit, vagyis a második fejezetnek a 42. versétől, amely Jeruzsálemi gyülekezetről szól. És foglalatosak valának az apostolok tudományában és közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben. Támadva pedig minden lélekben férlem, és az apostolok sok csodát és jelet tesznek vala. Mindjárt pedig a hívének együtt valának, és mindenük közvala. És jószágokat és marháikat eladogatták, és szétosztogatták azokat mindenkinek, amint kinek-kinek szüksége vala. És miután, és minden nap egy akarattal kitartva a templomba, és megtörve házanként a kenyeret, részesednek vala. Öredelben, örömmel és tiszta szívvel, dicsérve az Istent és az egész nép előtt kedvességet találva, az Úr pedig minden napon szaporítja vala a gyülekezetet az üdvözültekkel. Kicsit bonyolultnak tűnik ez a három téma, de mégis a három téma most azért foglalkoztak, hiszen egy folyamatot láthatunk. Az első folyamat az, amikor a feltámadásnál együtt várták, hogy mi történik a sírnál, és megtapasztalják a csodát, a feltámadásnak a csodáját. És a másik az, amire pont most olvastam, amikor két tanítvány mennek, Kleofásék mennek a Emmausi úton, éppen ellenkező irányba, és nem Jeruzsálembe. Jeruzsálemtől délre esik ez a rész, maga Emmaus, és nek hála lehettem ott is, és távolodtak Jeruzsálemtől. Ketten távolodtak. Én azt hiszem, hogy most, amikor ennek az aktualitását, ennek a három dolognak egyszer akarom elővenni, ezt a három aktualitást magunk bőrén is megtapasztalhatjuk, magunk is láthatjuk egy közösségnek, vagy akár a kereszténységnek az épülését, illetve nem épülését. Amikor nincs Krisztus, amikor nincs Krisztusról beszéd, akkor mindenki szépen elmegy haza. elmennek Galileába, és a két tanítvány is, köszönöm szépen, ennyi volt, megyünk, csináljuk a dolgunkat. És ez egy bizonyos értelemben jellemző, ha Krisztusnak a beszéde nincsen, ha Krisztusnak a bizonsága nincsen, akkor szépen csendesen elsorbolnak a dolgok. Volt ilyen, volt egy keresztre feszítés, volt egy megtérés, volt egy újjászületés, de hát hol van? Hol van Krisztus? És ebben a pillanatban megfordul az életünk, és szépen elindulunk ellenkező irányba. Ez nem más, mint a közösségnek a csökkenése. Hiszen azok a tanítványok, akik a feltámadásnál, illetve magának Jézusnak a földi útján ott voltak tanítványokként, nem a 11, hanem a többiekkel együtt, hiszen Kleofás is csak egy külső tanítvány, mondjuk így, nem kiküldött apostol. Amit láttak, annyit láttak, hogy el is fordultak, elég volt, nekik ennyi volt. Ennyi volt, és a közösségnek a sorvadása ma is látszik. Ma is látszik mindenhol, ahol Krisztusról nem szól a bizonság, hiszen ennek a két embernek, aki az Emmaus-i úton ment, egyedül csak az volt a problémája. Ismerték Jézust, de nem ismerték Krisztust. Ismerték, ütötték bizonságként maga a feltámadott előtt. Ő jó proféta volt, tanító volt, jó volt. Ugyanúgy, mint a zsidók ma is azt mondják, Jézus egy nagy proféta volt, egy nagy híres, nagy zsidó volt, és kész. És kész. Ugyanebben a zsidós állapotban nem csak a zsidók vannak el, hanem az a vallásos kereszténység is abban van, hogy igen, tudok Jézusról, hallottam róla, de nincs meg Krisztusról. És ezek azok, akik szépen, amikor nincs élő, nincs élet, nincs Krisztusi valahol, előbb-utóbb szépen visszamennek. Már nem a világgal, nem teljesen a világba, hiszen ők is tanúi lehettek a megfeszítésnek, ők is tudatában vannak mindennek, ami történt, csak a szívükig nem jutott el. Döntésig nem jutott el. Nem értették meg, hogy Jézus a Krisztus. Nem értették meg. Amikor a második társaságról beszélek, amikor az apostolok együtt vannak, az viszont nem a fogyatkozásnak az állapota, hanem a stabilitás, a maradásnak az állapota. Az a stabilitás, akik már hitben vannak. Nincs ott, de hitük van. Nincs ott, de hitük van, és akár mi történik, maradnak. Úgy, ahogy meg lett mondva, úgy, ahogy van, visszatérnek Jeruzsálembe, és elfogadják azt az utasítást, hogy ti pedig maradjatok Jeruzsálemben. És itt van számunkra is a figyelmeztetés, a megmaradásnak a parancsa. Ne foglalkozzunk a világban történt dolgokkal, menj vissza oda Jeruzsálembe, menj oda Isten elé, menj oda Krisztus elé, a főpap és a király elé, a mesiás király elé, várakozási álláspont. Ez a nehezebbik álláspont, mert az egyik ugye elmegy vissza csinálni a dolgait. Idáig egy nagy történésnek volt a tanúbizonsága, tanítványok is voltak bizonyos mértékig. Megszűnt, visszamentek. Itt viszont a hitnek a ereje tartja egybe őket. Hisszük, amit mondott. Hiszünk Krisztusban. Nem Jézusban a csodáiban, nem az ő szavaiban, az ő tanításaiban, hanem magában. Abban, amit Isten adott a messiás királynak. Azt a proféciát, azt az akaratot, azt a üdvtermet, ami általa megtörténik. Ezek az apostolok immáron ott fönt, Jeruzsálemben, hitben voltak. És a hitben levőknek történik a maga a savoti, a pünkösdi csoda, őket tudja Isten valóban az ígéretével megajándékozni, és az ő életükben történt meg a jóvali proféciának a beteljesedése, a Szent Szellemnek a kitöltése. Itt van az egyik esetben valóban a közösségnek a csordulása, fogyatkozása, ami az Emmausi úton van. Van egy stabil állapot, amit fönt Jeruzsálembe várakoznak, hitük szerint és engedelmesen, viszont a harmadik állapot az már számunkra még fontosabb lenne, hiszen ez a növekedésnek a kérdése. Csökkenés, stabilitás és növekedés. És a növekedésnél én azt hiszem, hogy nagyon meg kellene nézni a kereszténységet, akár a saját életünket is, hogy növekedtek, hogyan növekedtek. Ja, az a közösség, az a gyülekezetnek hívott, hát nem gyülekezet van, mindegy, az a jeruzsálemi csoport, hogy növekedett. És az első kérdés az, hogy hogyan, nem úgy, ahogy mi gondoljuk, ahogy mi szeretjük a missziós parancsot betölteni, hogy még 2000 embert benyomunk, mint korábban, hogy Ecuadorban, mint ahol a vízbe, interneten láttam én egyszerre 2000 ember bemerítését, hadd ne mondjam azt, hogy én azt nem vállaltam volna, mert az életveszélyes, még 2 is, nem 2000, mert nem tudhatod, hogy minek vagy a tanulja. De nem a létszám volt. Nem a létszám volt a lényeges itt már a növekedésnél, hanem az üdvözültekkel növekedtek. Nem darabszámra, nem kilóra, nem adófizetőkkel, hanem azokkal, akik újjászülettek, akik elmondhatták, hogy itt bizonyságuk is van. És amikor itt vagyunk, tényleg az egész kereszténység egy sorvadó állapotban van. Igen sokan mennek el, a Jézus hívők igen sokan mennek el. Tényleg, a Jézus hívő vallásos réteg az többszörösen veszélyeztetett helyzetben van, hiszen az ismeretekkel, ami van, és a múltnak a terhével bizony a kereszténység abszolút hiteltelen. Abszolút. Az új generációk már nem kapják meg még hagyományosan sem, még követendő se a keresztény életformát, tehát számukra ami van, ezt köszönjük szépen megkérik. Tudják, hogy van Jézus, elmennek akármilyen találkozókra, bemennek a templomba, akármit csinálnak, de egyre inkább mennek el. Egyre inkább mennek el oda az Emmaus út felé, egyre inkább mennek el Jézusnak és az egész evangéliumnak a tudatába, a saját útjukra mennek. Ugyanakkor viszont érdemes lenne tényleg megfigyelni, hogy Jeruzsálem gyülekezetben mit csináltak egyszerűen. Nem a Szent Szellem kitöltetés az ajándékát kell figyelni, hanem ma inkább azt kellene néznünk, hogy jeruzsálemi gyülekezetben mégis mit csináltak. Foglalatosak vallának az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésben. Foglalatosak vallának az apostolok tudományában. Senki ne gondolja, hogy ezek nagy spillerek, nagy javarázsok voltak az apostolok, hanem tudták Isten akaratát. A tudomány szó itt évezred alatt a katolicizmusnak köszönhetően kicserülődött. Ez nem az emberi tudásnak a növekedése, nem a IQ-nak a növekedése, itt Isten ismeretének a növekedéséről van szó, és ők Isten megismerésében, nek a tudományában, ennek az ismeretben növekedtek, és foglalatosak voltak benne. Keresték Isten akaratát, hogy mit akart Isten a feltámadással, magával Krisztussal, és az ő élető Krisztusban, a Mesiás testében milyen helyet kapott, és mit rendelt el Isten az embereknek. Foglalatosak voltak. Igen, sok helyen biblia órákat tartanak, és tanulmányozzák a Bibliát. Nem a Bibliába kell tanulmányozni, hanem a Biblia tanulmányozása megadhatja Isten ismeretét. És sok más eszköz is, tehát maga az ige, a bizonság, és ahogy a hármas tagozódás sokszor elmondtam. Foglalatosak valának az apostolok tudományában. Mit tudtak az apostolok? Mindazt, amit hallották a Mestertől. Ha mi foglalatosak akarunk lenni az apostolok tudományában, akkor semmi más nem kellene olvasni, hanem maga Jézus a föld életében mit mondott, maga Krisztus mit mondott a feltámadási időszakban, semmi másra nem kell foglalkozni. Ebben voltak foglalatosok. Az apostolok azt tudták, amit láttak. Azt tudták, amit mondott, akik személy és főtanúi voltak Jézus életének. Nekünk az az áldó szerencsénk van, mondanám szerencse, de az állapotunk olyan, hogy nekünk nem kell 33 éven keresztül kísérni valakit, hanem csak egyszerűen le kellene ülnünk és meg kellene ismernünk azt, amit ő a Földön cselekedett. Pedig igen sokat cselekedett, hogy a Bibliában olvasunk, annyi, hogy le se írták, mert még annál többet is cselekedett, de nekünk untig elég lenne, hogy megismerjük Isten akaratát, hogy miért úgy szerette ezt a világot, miért ez történt, miért és mi a célja ebben az én életemmel. Az én életemmel Isten hogy akarja vissza megmenteni és visszavinni a mennyek országába, ebben kellene nekünk is foglalatosnak lenni. Mit mondott a Mester? Mit mondott Krisztus? Nem az, hogy a József vagy akár honnét jött valaki, csoda embernek tartott valaki, mit mondott? Ő mit mondott? Nekem már ismételem, de gyerekkoromban volt egy lelkész, aki apám helyett apám volt évtizedeken keresztül, bujóbarát, és a 80. életéve tájékán neves és eléggé magas posztba került az egyik egyházba, ő mondta a 8. életével tájéken, hogy engem nem érdekel, mit írt Pál, nem érdekel engem, az érdekel, hogy Krisztus mit mondott. Vagy 50 éves lelkipásztori szolgálata és jó lelkész volt, odáig jutott el, hogy nem érdekel, csak az, ami Krisztus. Ennyi kellett neki. És nekünk most, hogyha csak ezt olvassuk a Jeruzsálemi gyülekezetre, akkor is tudnunk kellene, foglalatosnak kellene lennünk abban, hogy megismerjük Isten akaratát Krisztus szavai által. És ehhez ott vannak a bizonságok, és ott van az írott ige, és ott van minden. Itt van a kezünkben a Biblia is. Ebben volt a foglalkozásban, a közösségben. Ez természetesen nem KFT-t jelentett és egyebeket, hanem együtt voltak. A közösségnek van egy jellemzője, hogy az nem csapat. A közösség az jellemzője az, hogy nem egy hadsereg. A közösségben mindenki egyforma. Közös dolgokban közösek, más-más tehetséggel, adottsággal, más lehetőséggel, de egyforma rangban voltak. Nem volt főnök, és nem volt prizma, és nem volt hierarchia képítve, tehát abszolút nem hasonlított a mai egyházakhoz. Abszolút nem hasonlított, nem volt hierarchia. Tudom, hogy ez ma ismeretlen fogalom, hogy nincs főnök, és nincsen alárendelés, és nincsen aljanépe, meg vezetői réteg, előjáró, meg azt szoktam mondani, aluljáró. Persze, hogy szokatlan, de akkor is vissza kell mennünk az eredetben, mert Istennek ma is az a cél, hogy többen üdvösségben részesüljenek. Tehát üdvözölőkkel növekedjen Krisztus teste. Nem az arról szólt, hogy a közösség itt most mindenki üdvözölt, akkor már kettőt beimportálok, akkor már kettővel többen üdvözöltünk, hanem maga, Isten tegyen rólunk bizonyságot, hogy ő örök életet kapott. Tehát ebben voltak foglalkozósak a közösségben, és a közösségnek a fogalma sokszor érdekes közösséget jelent közben, meg alárendelés, meg a fölérendelésnek, uralkodásnak és alattvaló játékoknak a vágya, illetve működése. Magyarul hierarchia, amit meg kellene szüntetni, nagyon sok helyen meg kellene szüntetni, hogy ez az egységes Krisztusban való egységesség a különbözőségek ellenére és a több vagy a kevesebb ellenére mindig egyforma legyen, közösségben legyen minden ember. És természetesen a kenyér megszegésében és a könyörgésekben. A kenyér megszegés a zsidóságnál egyértelmű volt az Ószövetségben is, a közösségnek a megnyilvánulása. Az utolsó vacsora és a kenyér megtörése tulajdonképpen a közösség vállása a világ urának, az apostol, a tanítványokkal. Tehát a kenyértörés közösségben annyit jelent, hogy egyek vagyunk. Vállaljuk egymást. Vállaljuk azt a közösséget, amiben egyek vagyunk, és Krisztusban, a Mesiás testében együtt vagyunk. Nem csak arról szól a kenyér megtörése, hogy én a bűneimet leteszem, rendezem, a közösségvállalás. Ez, ami nagyon hiányzik mindenhol. Ez, ami akár kimondhatom, köztünk is ez hiányzik. A távolságig és sok minden miatt, de ott sem működik a korunkban, ahol akárhányan vannak együtt, mert a félelem, a nagyravágyás és az egyéb megszünteti a közösséget. Az egy magán kenyértörés, és bizony olyan értelemben is kenyértörés, hogy elválasztó. Elválasztja egymástól az embereket, de ezt a kenyértörést is a helyre kellene állítani. Egyrészt egymásról a közösséget vállalni, a másik együtt menni Isten elő, együtt menni Krisztus elő, azzal, ami bűn, ami rendezendő. Nem növekszednek a gyülekezetek. Persze nem növekednek. Ez ma is egyre inkább a félelemtől, az önzéstől, és magától attól a New Age-es időtől, amiben élünk, vagy már Last Age-esbe, amikor mindenki Isten és mindenki nagy, nem működik a kenyér megtörése miatt, hogy hiányzik maga a közösség is. Mindjárt pedig, akik hívének együtt valahának, és mindenik közvalam. Na most azért itt egy kicsit azért ne próbáljuk bevezetni azt, hogy gyűjtögetünk, és most mindenki adja elő, dobjukba közösben, mert érd az enyém, ahol mennek egy semmi között című kategóriába játszok össze, hanem mindenünk közös volt. Mindenünk közös volt. Az, amit én tudok, az a tietek. Ami neked van, az a közösség, ez kell, hogy szolgálja. Ez nem feláldozás, nem odaadás, nem mártiromkodás, és nem leszedősdi. Különböző plazákat így ne építsünk. Nem szükséges, mert Isten ellenes. Tehát itt arról van szó, hogy milyen van egy tudása egy gyereknek, akkor megosztja a maga kis csacsogó formában azt, amit ő tud. az örömét, a mosolyát, a nagy felfedezését hasznára lenni a közösségnek. Abban a korban persze más volt a helyzet itt a vagyonmegosztásnál, hiszen ez történelmileg azért ott azért elég zűrös idők voltak. Történelmi idő, amit jelentett, hogy üldözések voltak, és igazából Jeruzsálem lerombolása és sok minden abban az időszakban történt. Tehát nem elég, hogy zsidók voltak, még emellett még Krisztus tanítványa is voltak, tehát duplán hátrányos helyzetben voltak, tehát szükséges volt még így és őnekik, hangsúlyozom, őnekük egymásra, utaltságokban egymást segíteni. Egyébként elkezdett ez is bármikor is a jövőben, hogy ez velünk is előfordulhat, de hogy ez a világ éppen valami rossz kanyart vett. Tehát ebben a közösségben ott vannak, és ilyenkor megint felteszem a kérdést, hogy neked mi van, ami nekem nincsen. Betetted a közösbe? Azt a gondolatot, azt, amit van, akár tárgyi, akár lelki, akármilyen szinten, azt az érzést, azt a tudást, azt az anyagit. És itt van az, hogy mennyire, de mennyire baj, hogy a kommunikáció nem működik, a közösség nem működik szerte a világban, hiszen lehet, hogyha valaki föltenni a kérdést, akkor mert hiányzik valami, a másik megszólal, hogy nekem 5 darabon van belőle, nem is hiányozna neki a fölöslege, nem is a fölöslege, hanem a többlete nem hiányozna. De jó lenne, ha így tudnánk élni, hogy tudod adni azt, ami többed van, hiszen ez a több annyit jelent, hogy ezért még más is tud neked adni, viszont még minuszod van. Tehát ebből hiányod van. Így lehet a igei látáskérdés kiegyenlíteni, így lehet akár az anyagi gondokon is beszélgetni, és így lehet akár egy, mit tudom én, egy gyümölcs vagy virág magon beszélni, nekem mondja, és miért veszed meg drágán, akkor miért nem kérek tőlem a csemetét, mikor máshol meg kemény pénzeket kell fizetni érte. Ilyen példákat hozhatok, és sok minden ilyet hozhatnék, mert ez, amikor nem kommunikálunk, és nálad ott van az, ami neki kell, nálam ott van, ami neked kell, csak nem szólalsz meg, és ezt a közösséget is kell elépíteni. És ez kifele mutat, mert ez mégiscsak erősíti egyik embert a másikat. Én az életemben bizony lehető legnehezebb helyzetben még akkor volt, amikor volt ötletem, gondolatom, minden csak tőkem nem volt hozzá. És hány de hány ember akkor tudott volna úgy segíteni, hogy neki nem érdett volna semmit. És vissza tudtam volna segíteni, mert az a kölcsöntőke, ami elindított volna, bizony százszorosan is vissza tudott volna hatni ő rá is. Tehát sokszor van nekünk ilyen visszafogott tőkénk, ami másnak nem adjuk oda, nem anyagiakról beszélek, és mindig bele kell szólni, hogy magamnak is, hogy nem anyagiakról beszélek, másról beszélek, hanem arról, hogy szóljál, mi hiányzik, mert lehet, hogy ott van, ott van. Ott van egy ismerős, ha kell valahol valami dolog. Lehet, hogy ott van egy tapasztalatod, egy bizonyságod, hogy egy betegségnél mit használtál, és nem a STK-ba ücsörgő öregasszonyokról beszélek, hanem tényleg arról, hogy egy idősebb korú már sok dolgon átment, és tud tanácsot adni a fiatalnak. Nekem többen van. Én már nem használom a fiatalkori recepteket, de tudok adni belőle ingyen és bérmentve, hogy ezt vagy azt ne csináld. A bizonságokból is ugyanígy, hiszen valamennyi dolog jó vagy rossz bizonság az életünkben. Tehát ez is hiányzik a közösségen túl, és a könyörgés. A könyörgés. Ez viszont már nem missziós parancs, hanem belülről szellemi értelemben jön. Igen, fáj a másiknak az állapota. Ott volt könyörgés. Nem azt jelenti, hogy imádkozom azért, meg ezért, meg ilyen ima, hadjáratokat csinálok, mert azért imádkozok, aki amiért. Hadd nem mondjam, én vagyok a felelős, mint az iszlám államnak említett történetei. Keresztényeket imádkoznak a iszlám államban, hogy megöljön meg keresztényeket, miközben a kereszténységnek köszönhető az egész iszlám állam létrejött, de erre most nem megyek bele. A könyörgések az, hogy fáj a másik embernek az állapota és helyzete. Tudok-e azért az emberi imádkozni, éppen most a kórházban van? Igen. Tudok-e könyörögni érte? Teszem azt, aki most közülünk, tegnap előtt operában volt. Tudom-e azt, hogy Istennek mi az akarata? Nem tudom, de viszont azért tudok könyörögni, hogy Uram, add meg neki azt az egészséget, ami ahhoz, amit te akarsz vele végrehajtani, meg legyen neki a feltétele. Te mondd meg neki, hogy mi az, amit most ezek után adsz neki. Így is találkoztam szombaton vele, és egy belső örömem volt, belső békénk volt kettőnknek, nem tudjuk, és nem könnyű helyzet, de úgy egy nevezőn voltunk, hogy legyen meg Isten akarata, de az olyan jó legyen, hogy az ő munkájában, az ő szolgálatában azon a helyen legyen, amelyet ő akarja, de az legyen meg minden. És így nyugodtan kérhetem, hogy legyen meg az egészsége, meg az alaphelyzet. Azt nem kérhetem, hogy magasodó legyen, de azt kérhetem, hogy ahhoz a szolgálathoz, hogy legyen egészsége, vagy ehhez az egészséghez legyen szolgálata, hogy teljes értékben közös legyen velünk ő is, bár most nem fog százon csúcsot javítani, és nem tud már fölemenni két mázsát, de azon a helyen nagyon is értékes, és Isten adja ezt meg neki, és ezért szabad könyörögni. Szabad könyörögni azért, hogy késik a kisgyerek a másik családnál, és ugye ma van a határidő, hogy már világra kellene jönnie. És az első gondolatom nem az volt, hogy jaj, csak túl lesznek rajta, hanem az első gondolatom az volt, hogy jaj, Isten, csak nagy baj legyen, mert egy késéssel is lehet baj. Hogy egészséges legyen, hogy olyan szépen elindult az a család a helyreállásra, mert Isten törvényét munkába és sok mindenben megtalálták, és ennek megvannak a látható jele is a pénzügyi és egyéb helyzetekben, de nehogy most egy gyerek sérülten szülessen, vagy valami probléma, mert az egész visszaesne. Ugye, hogy szabad könyörögnem, törvényért és jóért könyörgök, és nem azért könyörgök, hogy jaj, most akkor szőkekék szín legyen, vagy nem tudom milyen, hanem azért, hogy nehogy egy elindult folyamatot valami elrontsa. Szabad a másikért könyörögni. Szabad a másikért könyörögni, látom, hogy szenved, és adjon Isten neki társat, mert tudom, hogy nem jó neki, szabad könyörögni. Nem akarok recepteket adni, és nem akarok felsorolni számtalan ilyen dolgot, tehát így is közösnek lenni, és hogyha valaki azt mondja, hogy nincsen fölöslege, akkor szerintem hazudik, mert mindegyikünknek van valami fölöslege. Valami, amiben Isten megajándékozta, hogy tud továbbadni. Isten nem csórókat hozott a világra, és nem szerencsétleneket, azt mi csináljuk magunknak, hanem adott valamiben többletet, abban a többletet neked kell adni. És minden nap egy akarattal kitartva a templomban, megtörve házanként a kenyeret, részesednek vala eledelben, örömmel és tiszta szívvel. Ugye? Örömmel és tiszta szívvel. Én azt hiszem, amikor az ember így valakiért könnyörög, és így rendezett az állapot, akkor nem is lehet más, mint örülni. Nincs baj. Már amikor ezt kimondjuk, hogy nincs baj, és nincs feszültség, és minden oké, és közösségben vagyok, ez már önmagában örömet ad. Örömet ad az ember, hogy nem kell kóstolgatni, hogy mit akar csinálni, és mit kell eltusolnom, elrejtenem. Örömet ad a szabadság, és örömet ad az az állapot, ami ezzel jár, hogy megosztom magamat, férj-feleségként, más variációban is, megosztom minden emberrel azt, ami a kapcsolatunkban plusz-minusz, egymás kiegészítve nem csak a házasságban, a családomban lehet megélni, hanem tágabb testvéri közösségben is. De milyen jó otthon nyugodtnak lenni, hogy nem kell kóstolgatni, hogy mit talált ki, meg mit rejtett el, szabadon és tisztán lehet élni, tiszta örömmel, és ebben az eledelben örömmel lehet részesedni, mert amit én leteszek az asztalra, ő egy másikat tesz oda. Pikniket lehet csinálni szellemben, hogy mit van, tett ki az asztalra. És egymást adományán lehet örülni, mert pont az hiányzott, egy nehéz helyzetben, hogy valaki adjon már egy bizonságot önmagáról. Dicsérve Isten, és az egész nép előtt kedvességet találva. Én úgy gondolom, hogy az olyan ember, aki ebben a helyzetben él, és egy olyan közösség, amelyik ezt megéli, azt nem lehet nem szeretni. Azt még a világi ember is furcsán nézi, hogy ezek, ennek mások, mint mi. És kedvességet. Nem ütni és nem várni fogják, és nem esnek bele abba a harcba, hogy ami a nem közösségbe levő embereknek a sajátossága, hanem látják azt a közösséget, ami minden ember vágyik ám azért. Látják azt, és így kedvesnek találtattak a ő előttük is, és így változott meg az Úr, pedig minden napon szaporítja vala gyülekezetet az üdvözölőkkel. Kérdéses az, hogy ott bent, ebben a közösségben a hívőből lett újjászületett, és valóban üdvösséget nyert ember, vagy maga ez a kedvesség, amit a környezetének mutattak, maga ez a vonzás, Ez hozott embereket, és üdvözültek lettek belőle, teljes életátadással, úgy, hogy ebben kapcsolódtak ebben a folyamatban, ebben a testvéri folyamatban. Mind a kettő érvényes ez a fél mondat szerint is, de én úgy gondolom, ha azt akarjuk, hogy egy közösség működjön, ha azt akarjuk, hogy bármelyik gyülekezet ne egyszerűen vallásos intézmény legyen, hanem az üdvözülteknek a jókedve és öröme legyen és dicsőítése, akkor itt van lettünk a nagyon jó, nem recept, nem módszer, de bizonság. Itt van lettünk a Jeruzsálemnek a bizonsága. De utána a negyedikre is el kell mennem, az elsővel azzal kezdtem, amikor csökken a tanítványok száma, mert elkeseredtek, tudják ki volt Jeruzsálem, tudják kicsoda Krisztus, meg folytatódott azokkal, akik stabilan várták, ki tudja milyen feszültségek közepette és próbák közepette várták Isten ígéretét, és a harmadik, akik nem csak várták, hanem meg is kapták Isten ígéretét, a Szent Szellem kitöltetését, és tudták már mi a dolguk, tehát működtek és növekedtek. Működtek és növekedtek. Azonban kell itt húzni egy vonalat, és mikor aztán elő kell venni azokat a gyülekezeteket, amelyek viszont elsorvadtak. Kereszténység olyan előszeretettel olvassa Korintus, stb. Mindenféle leveleket, amit Pál írogatott. Hova lettek ők, hogy gyülekeltek? Hát itt növekedni kellett volna. Hát kezdjük a kismaggal, és már mamut fenyőnővé kellene nőni toboznak. Már hatalmasnak, már világmissziónak kellene külön-külön. Hát annyian ismerik őket, mindenki tudja, sehol semmi. Sehol semmi. Vajon miért van ez? És ezen el kell gondolkodni, hogy elindul egy jó kezdet. Elindul egy jó kezdet Isten akaratába, hiszen a diaszporába ő rakta ki a népet, hogy vigye a törvényt. Elindul egy jó kezdet, és ez a jó kezdet úgy néz ki, hogy Jeruzsálemmel pontosan ebben a gyülekezettel jó kapcsolatban vannak. A zsidóság ma is megéri azt, hogy Jeruzsálem tekint. Régen ez nem csak meg érzésben jelentkezett, hanem a diaszporában bárhol is voltak a zsidóság, a jeruzsálemi gyülekezetet, a jeruzsálemi templomot segíteni kellett még anyagilag is. Anyagilag, érzelmileg, szellemileg megvolt a központ. És amikor a zsidóság üzletével vette a figurát, vagyis kihasználta azt az állapotot, hogy minden országban van legalább egy rokon, vagy legalábbis egyfajta zsidó, akkor egyre inkább távolodott Jeruzsálemtől. Egyre inkább az üzlet, egyre inkább a hatalom, és egyre inkább ez a bizonyos network építés, amit a zsidó networknek mondhatnám, hálózatépítés, elvette a figyelmüket Jeruzsálemtől. Elvette. Ennek a figyelem elvesztésének és fokozatos távolodásának a eredménye, hogy Pál rohant helyreállítani a dolgokat, apostoli munkát végzett. De Pál is csak egyszer tudott szólni, egyszer tudott levelezni, vagy többször, egy időben élt, eljutott minden területre egészen Rómáig, eljutott a zsidósági diaszporájának minden részéhez, eljutott lényegében a helyreállítás lehetősége, de nem álltak helyre. És én úgy gondolom, hogy jelen pillanatban ez nagyon érvényes. Mondhatnám, hogy keresztény veszély, mondhatnám. Mindenki távol van. Nehogy azt higgyétek, hogy az a félmillió magyar, aki kiment, azok között nincsenek hívő emberek. Mondjuk úgy, hogy vallásos emberek. Isten tudja, kinek mennyi a lehetősége menni, vagy nem menni. Ezek most a túlélésért harcolnak. Ezek most a jobb létért harcolnak. Ezek elszakadtak Magyarországtól. Magyarország vesztes, de ők még jobban. Előbb-utóbb elsorvadnak. 100 év múlva ebből a félmillió magyarból talán valaki csak a nevében való a telefonkönyvben, hogyha lesz még akkor olyan, ott fogja hordozni a nevét. Ez a zsidóság, amelyik a diaszporában élt, ez így sorvadt el. És a mostani kereszténység így sorvad el. Elmegy a falujából, bemegy a városba, és a süllyesztőbe kerül. Elmegy az országból, elmegy külföldre, süllyesztőbe kerül. Nincs egy közös pont, ha nem vagyok Krisztusban. Nincs. Az a kereszténység ma nagyon-nagyon veszélyben van, aki itt hagyta Magyarországot, vagy bármik országot bárhol van, és nincs meg a kötése, nincs meg az identitása, nincs meg a hovatartozása, hanem csinálja azt, ami neki jó. Ezek a gyülekezetek ott annak idején a görög világban, sőt Rómában és mindenütt, ahol a zsidóság volt, ebben sorvadt el. Ebben sorvadt el. És most a kereszténység ebben sorvad el. Hazátlan. Nincs otthona. Most már a lakása sincs, ahol otthon érezheti magát. Lassan elveszít mindent. És egy névleges kitűző lesz, hogy keresztény, és nincs mögötte már semmi. És előbb-utóbb úgy eltűnik, mint akár a korintusi gyülekezet, vagy bármely gyülekezet, hogy nyoma sincsen már semmi. Esetleg valami múzeológus kiásott valamit, de ezen kívül semmi, de semmi, de semmi nincs. Én úgy gondolom, hogy amikor sorvad a tanítványoknak a létszáma, de Isten nem engedi, és amikor ott állnak a tanítványok és várakoznak, Isten megáldja őket, és amikor ott vannak és élik a közösségi életüket, akkor Isten megáldja üdvözöltekkel. Ezzel szemben most nem ezt tapasztaljuk, ma a gyülekezetek korát éljük meg. Azt, amikor sorvadnak, tűnnek el. Tűnnek el, mert elvilág ijasodott. Akkor a zsidóság abban a világban, ma a kereszténység ebben a világban. Történelem pedig úgy tűnik, hogy mindig ismétlődik. Ha azok a gyülekezetek eltűntek, ezek is el fognak tűnni. Ezek a diaszporák közösségek is el fognak tűnni. Igen, lakóparkban nem lesz közösség, idegenben nem lesz közösség. Ki tudja, mi a mi feladatunk. Mi az az apostoli feladat, amit most utánuk kell nyúlni? Hazahozni őket? Nem lehetséges. De szellemben mégis egy közös pontot lehet, mint egykor Jeruzsálem működött Krisztus. Azt a hegyet, ami Jeruzsálem, mindenkinek föl kell emelni. Akárhol vagy, legyünk közös nevezőn Krisztusban. Különben el fogsz veszni ott, én nekem meg hiányozni fogsz itt. Viszont ennek mindenképpen meg kell élni azt az állapotot, ami Jeruzsálemi gyülekezetben volt. Valóban meg kell élni azokat, amik szaporítja a létszámot az üdvözöltekkel. Azt kell megélnünk, hogy vonzók legyünk, hogy elfogadottak legyünk. Hiszen a sok-sok ember, aki távol van az országból, az mind arra vágyik, hogy valahova tartozzon. Vágyik az elvesztett után mégiscsak, bármennyire titkolja. És akkor mi lesz, hogyha haza kell jönniek? Az a sok csalódott ember nem lesz hova visszajönni? Ez egy kérdés. Én úgy gondolom, az mi identitásunkat mindenképpen rendezni kell. Nem úgy, mint az emmaus úton, hogy volt egy Jézus, aki jó volt, meg ezt tette, azt tette. Nem karizmatikus Jézuskára van szükség, hogy itt az áldás, ott a gazdagság, mint a gyógyulás, nem. Krisztus kell. Krisztus kell. Ezen kívül kell hit, mint ahogy volt Jeruzsálemben, a tanítványoknál. Ha Isten mondta, akkor az úgy lesz. Bár a kép nem úgy néz ki jelen pillanatban. Kell a hit. És a hit után kell a növekedés, úgy, mint Jeruzsálemben, hogy történt az elsőkkel. Igen, a kenyér megtörése, a közösség, maga Isten akaratának a megismerése. És én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon redukáló felhívás ez ma is, mert annyi minden ismeret van, és annyi minden tudomány van, és annyi minden közösség, és annyi minden kínálat. Álljunk meg! Isten mit mondott? Mit adott Krisztusnak, és Krisztus mit adott te neked Isten által? Többi ne érdekeljen. Többi ne érdekeljen. Ne legyen közösséged azzal, ami érdek, csak vele, ő benne. Érdemes meg elolvasni így az apostolok cselekedetének a második feltének az utolsó, a érdemű gyülekezetről szóló részét. Nem módszerként, hanem egy leltárként, hogy mi hiányzik a mi életünkből. És csodálkozunk, hogy nem vagyunk. Csodálkozunk azon, hogy nem vagyunk vonzók a világnak. Itt a leltár. Itt van a kereszténység leltára. Tényleg ismered Istent? Tényleg ismered Krisztust? Tényleg sorba, közösségben vagy? Vagy te vagy a felsőbbrendű, ott meg a tömeg? Mert én misszionálok, mert én nagy vagyok, szerencsétlen cigányok meg gyűnnek. és így tovább mondhatnám a missziós dolgokat. És holosztod meg azt, amit van. Holosztod meg a többletedet. Senki nem kíván mártírt, senki nem kíván megszorításokat. Egyszer arra van szó, mit van több? Többet össze magad, mi sikoros. Több a pénzed, tudod, hova lehet tenni, hova kell tenni, hogy Isten munkájából szállal működjön. Több a hangod, énekelj. Mindenkinek valamivel több van. Ne egy embertől, ne egy félre hiába várjuk, hogy kiosztja ki. Miből van többed? Rakjuk osztal. Miből van? Azért kell egyszer szegénység, lelkileg, szellemileg és fizikailag, és hogy tudjuk megosztani egymással. Hogy én hoztam egy hagymát, neked van kenyeret, meg az valamit találtál? Én még emlékszem ilyen korokra, amikor összetudtunk dalni egy felséges étel, négyen, öten, mert mindenkinek volt valamilyen. És egész jó volt. Külön-külön semmit nem ért. Külön-külön a hagyma, vagy külön a kenyér nem ér semmit. Együtt összeraktuk érdekes módon egy felséges, pompás reggeli volt, hogy ebéd. Kell nekünk ilyen hirtelen egy kis baj, hogy tudjunk egymásra figyelni, tudjuk egymásnak elmondani, hogy ez fáj, tudjuk elmondani, hogy én viszont tudok adni ebben, mert nekem meg fölösleges, amíg neked az életedhez kell. Tanuljuk meg már a Jeruzsálem gyülekezetnek azokat, amit nagyon egyszerűen csináltak. Csak ne beszéljünk félre, hogy pénzt össze kell dobni, és mindenkinek itt be kell vonulni van zárdába, vagy micsodába, családgyüleket, vagy gyülekezet családban, nem tudom, annyiféle volt, már nem is tudok idézni se. Nem. Közösen azt, amit van, abból a fölösleget, tedd le az asztalra, tedd le. Ne rejtegesd, sokat nem érsz vele. Hány, de hány példát hozhatok el, hogy hiába van nekem még tavalyról is krumplim, ott fog elrohadni. És lehet, hogy valahogy hiányzik. És hiába van ismeretem, ha nincs, aki fogadja, fordítva is igaz. És hiába van a másiknak pénze, ott fog, ahogy szokták mondani, temetőbe is viszi magával. Hiába, mit csinálsz a vagyonoddal, mit csinálsz az eszeddel, mit csinálsz? A sok-sok szürke állomány, ki van fodrosítva, ki van csiszolva, az úgy megy szépen a boncmesterhez, hogy kell. Minek? Nem tovább kellene adni, amíg élünk azt. Nem kellene beszélnünk a bizonságokról. Nem kellene arra is beszélni, hogy ilyen vagy olyan negatív bizonságom volt az életemben. Mert még a rosszból is volt több. Amire azt mondom, azt inkább ne. Azt inkább ne. Tudok ilyet mondani nagyon sokat, hogy ne essék bele a csőbe, a kutba, a bajba. Jeruzsálemi gyülekezet a növekedő gyülekezetnek a mintaképe. De a növekedés után, ha elvilágiasodik valami, és a világra néz, ugyanúgy jár, mint az összes kis-ázsiai meg egyéb gyülekezet. Ugyanúgy jár. Ott vannak, hallják, tudják, megvannak az alapok. De a pénz, a kereskedelem és a hatalom akkor is elvitte. Ma elviszi. Ma is elviszi. A világ nagyon szereti használni azt, akinek van többlete. És az IQ-dat, az eszedet, mindent képes ellopni. Élünk-e úgy, mint a Jeruzsálemi gyülekezet? Vagy mi is várjuk, hogy 100 000-en legyünk, nem kell 100 000 ember. Isten őrizze meg 50 se. Nem, nem, nem. Ha kevés, de üdvözült, akkor legyünk már örömmel, és adjunk hálát Istennek. Ő tudja, kit üdvözít. De ebben a részünk az, hogy legyünk vonzóak, és éljük azt a közösségi életet, amit az elsők megmutattak. Nem keresztények voltak, első Krisztus követők voltak. Az elsők, akik még tanúskodhattak róla, akik még tudtak, vagy generációkon keresztül tudták a folyamatosságot szülőtől, nagyszülőtől, ki volt a világ ura. És képben voltak, hogy Jézus az nem proféta tanító, sokkal több, ő a Krisztus. Ha nem tudja valaki, akkor, vagy nem akarja tudni, mi is elveszítjük. Neki Jézus kellett a csoda, a haszon, a agyát csiszoló előadása, vagy bármi. Neki a proféta kell, a tanító kell, a nagy ember kell. Jézus nem nagy ember volt, hanem Krisztus a világ ura, ma is.